vannak, és még amelyik mocorog is, hagyjátok őket egy kicsit jönni menni, és délután semmiképpen ne erőltessétek őket négy fal közé. És azt mondom a 60 éven felülieknek is, hogy magukat se erőltessék ilyen borzasztó forróságban. De ha előre jöttök, akkor még jobban örülök nektek. Gyertek előre, és szeretném tőletek kérdezni, hogy volt-e már olyan, hogy valaki azt mondta nektek, hogy csináld meg ezt, vagy azt. Volt olyan? Volt olyan? Ide tervítek az többi széket is. Vissza lehet mindent tenni a helyére. Szóval látom én, hogy már bólogattatok egy néhányan, hogy volt-e, aki azt mondta, hogy csináld meg ezt a rosszat, úgy se látják. Mondva, volt már olyan. Igaz? Olyan. Most elmondok egy történetet nektek, én akkor már negyedikes voltam, a kishúgom harmadikos, a kisöcsém meg másodikos. És jöttünk haza az iskolából, az olyan nagyon régen volt már, hogy akkor még, mikor hordták a letört kukoricát, akkor nem zetorok hordták, hanem lovas kocsi, az igazán nagyon nagy kocsi, úgy hívták, hogy stráf kocsi, borzasztó nagy lovas kocsi volt. És hadd kérdezzem meg, hogy ki szereti köztetek a lovakat? Szeretitek a lovakat? Szoktatok nézegetni lovakat? Te is szereted ott! Hát, nagyon jó! És szoktatok nézegetni lovaknak a képeit?
Hát,
szoktatok?
Szoktam farszát.
Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy láthatok már legalább képen, mert most már jóformán csak képen lehet látni, muraközi lovak? Nem nagyon tartanak. Abban az időben vagy. Ugye az a legnagyobb ló, ami létezik a Földön. Tehát a leghatalmasabb, rendkívül teljes izomzattal, nagyon-nagyon vastag lába van. A lábán pedig egy ilyen kis zászlós, mint a sörénye, tehát ilyen lábsörény, vagy mondjuk annak, borzasztó erős nagy lovak voltak. Két darab muraközi ló volt a strávkocsi elé fogva, sokkal nagyobb, mint egy legalább olyan nagy a strávkocsi, mint amit a zetor mögé tesznek, vagy kapcsolnak. Képzeljétek el, hogy mentünk haza az iskolából, és trak volt mögöttünk egy ilyen strávkocsi, a kocsi, két muraközi lóval, képzeljük, sötét, szürke, nagyon szépek voltak ezek a lovak. És jöttünk haza, volt két fiú, akik mindig lebuktak. Már az egyiknek el kell volna végezni a 8-osnak, a másiknak meg 8-osnak kellett volna lenni, de mindig rosszat csináltak. És jöttünk haza többen az iskolából, és volt közöttünk egy fiú, ő 3-os volt. Nagyon elegáns fiú volt. Neki volt mindig a legjobb nadrágja, a legjobb cipője, és természetesen a legjobb iskolatáskája. És olyan, hát mi csak csodájára jártunk, akkor olyan ceruza meg tolltartója, ami olyan ebeletes volt, és akkor egy gombot meg kellett nyomni, és mondta, mint az ablakról, hogy eljött a roló, és akkor utána ott volt az első emelet, és akkor ki kellett húzni a második szintet, és volt még egy a földszint, és ott is volt a ceruzák tollak. Hát ez is egy nagyon drága dolog volt. Nekünk volt csak egy ilyen kis keskeny toltartónk, elég volt nekünk az is, de a ferfóna mindennyire volt. És a gyönyörű táskája. Jön a strávkocsi, ez a két srác, ez a két rosszaság, és azt mondja a ferfóna, hogy Ferkó, dobd alája a táskádat. Hát először azért nehezen ment a dolog. Hát ezt a szép táskát, a többieknek milyen van, ilyen egyszínű az enyém, meg színes, meg mit tudom. Erre a másik mondja, te gyárom vagy. Te nagyon gyáva gyerek vagy. Tudd alája a táskánkat. Még arra sem ment, de aztán, amikor már ketten mondták neki egyszerre, hogy ne legyél olyan gyáva, tudd alája a táskádat. Hát már csak nem hiszi, hogy gyáva vagy. Képzeljétek el, lekapta a táskáját, már a lovaknak az első két lába már mellettünk volt, már elhaladott, haladott. lehetett hallani, ahogy megy át a ló hátsó lába, meg aztán a kerekek, vagy a recseg ropog, vagy gondoljátok, az a szép, emeletes toltartó. Maradt egy ilyen lapos, szép táska, helyettes. Amikor elment a kocsi, persze láttam én a Ferkónak az arcát, de mi többiek mondtuk neki, hogy Ferkó azért ne, vigyázz. De hát az, ne legyen nyáva, hát az persze, hogy én nem vagyok nyáva. Lehet, hogy ilyen rossz gyerekek vannak, akik arra visszatnak, csináld meg, mert ha nem csinálod, akkor gyáva leszel. De a rossztól való eltávolodás és a rossznak a meg nem csinálás az nem gyávaság. Az pont ellenkezőleg. Az a bátorság. Ne beszélj ilyet, mert én nem fogom tönkretenni a holmimat, amit a szülőtől kaptam. Na, ezt kell volna mondani neki? De nem, ő nem akar gyáva lenni. De még mindig a történetnek. Ahogy elment a strákocsi, és ott volt a Ferkó, elfoncsorodott kétel, hogy ebből mi lett. Ment volna oda, egyszer csak egy motorkerékpár ért mellénk. A Ferkó apukájának, hát akkor autó nem ilyen volt. De akinek már motorja volt, motorkerékpár, az maga az ember volt. A Ferkónak az apukája átmegy mellettünk, ő volt egyébként ott a környék legnagyobb élelmiszeráruházának az igazgatója, és megáll a motor. Nem is mondom tovább, el tudjátok képzelni, hogy van? El tudjátok képzelni, hogy akkor mi van? Hát ugye azt mondja, papája, ülj föl, Ferkó. Milyen lehetett oda az apukája hátára, vagy oda a hátsó ülésre fölülni, az összenyomorított táskával? Nem tudjuk, hogy otthon mi történt, de azt is el tudjátok gondolom képzelni, hogy otthon mi történt. De az biztos, hogy Ferkó azért megtanultam, hogy inkább azokra a csöndesebb és szelidebb hangokra hallgasson, hogy ne, Ferkó, ne csinálj, nem érdemes megcsinálni. A történetet azért mondtam el nektek, hogy a jóra is lehet befolyásolni, igaz? Hogy legyél nyugodt, ne kapkodj, ne veszekedj, kiabálj, nem mindig fogadnak nekünk szót, de a rossz befolyás az mindig nagyon nagy károkat és nagyon nagy veszélyeket okoz, ha hallgatunk rá. És tudjátok, hogy kétféle hatalom van, aki befolyásolja meg bennünket. Látok nekem mondani a kétféle hatalmat?
Nem tudom, hogy
sem. Jó Isten, úgy van a Szentlélek által az Úr Jézus és az Atya. És van valaki más is.
Sátán.
Azt kívánom nektek, hogy sose hallgassatok rá. Mert mindig arról a felülről jövő hangra hallgassatok. Hát az lesz most a legbölcsebb dolog, hogy ha valaki mégis úgy dönt, hogy nem 60 éven feletti, meg nem 15 éven aluli, és ha néhányan maradtok, akkor esetleg délután még kibeszéljük ezt a bibliai szakaszt, tehát ebéd után. De azért mindannyiótoknak azt javasolom, hogy az egészségetek érdekében pihenjetek ilyen. Ezt az időt az Úr nem arra szánta, hogy négy fal között üljünk, hanem hogy egy kicsit az árnyas fák alatt, és pihenve, és te föl lehet élénkülni ilyenkor. Ilyen nagy hőségbe pihenni. Hát akkor testvéreim, folytassuk a gyerektörténet után a Korintusi első levél 15. részének a 33. versével, ahol Pál apostol a következőt mondja, tehát Korintusi első levél 15. fejezet 33. verse, Pál apostol azt írja itt, hogy ne tévelyegjetek,
jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. A római bölcsesség irodalomban van ehhez hasonló, tehát a rómaiak bölcsmondásai között hasonlókat találunk. Görögök is mondtak hasonlót, hogy a jó erkölcsöt megrontják a gonosz társaságok. A magyarok ezt hogy mondják? A magyar közmondás hogy mondja ezt? Aki korba közé? Igen. Hát mi egy kicsit más, egy kicsit naturalista módon mondjuk el ezt a csodálatos alap igazságot. De tudjátok, hogy keveset gondolkodunk azon, hogy mikor jelenti ezt ki Pál apostol, milyen körülmények között jelenti ki. Korintusi első levél 15. része miről szól, testvéreim? A halottak feltámadása, úgy van, a feltámadásról szól. A feltámadásnak az igazságáról, a feltámadás tényéről, ahogy megmondja az apostol, hogy elvettetik romlandóságba, feltámasztatik romolhatatlanságba, vagy mint a vető mag, amit elvetünk, elrothant a földbe, de aztán kihasad a mag, és felnövekszik, és sokat terem majd. És hát itt beszél arról, hogy nem mindenki lesz egyforma a feltámadásnál. Nagyon érdekes fejezet ez, mert nem mindenki lesz egyforma a feltámadásnál. Ugye sokáig nem is értettem én se ezt a szöveget, és sokáig nem értették a keresztények, míg nem a Jóisten támasztott egy prófétát az utolsó időben, és Ellen White leírja nagyon nyugodtan, nagyon reálisan, hogy a feltámadásnál nagyon érdekes lesz látni Ádámot, a közel 5 méter magas férfit, és látni minket itt ezzel az 1,60-nal, vagy az 1,70-nel, ugye, vagy tisztelet azoknak, akik már 1,80-at elérték, vagy a fölött vannak, az én első szülött gyerekeim is, aki 185 centiméter, úgy látszik, az unokám még magasabb lesz, de szóval ez tisztelet nekik, még az 1,80-at, vagy 2 métert hasonlítsuk össze azzal. Szóval megdöbbentő. Miért beszél az apostol pontosan a halottak feltámadásával kapcsolatban erről, és mint egy definíciót itt leszögezi, hogy ne tévejegjetek, a jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. Miért pont itt? Egyértelmű, hogy ezt az egész fejtegetést azért kellett neki megtennie. Korintusi első levél, gondoljatok arra, az első levél az egy kemény hangú levél, őhozzá eljutnak a korintusi állapotok, az erkölcsi problémák is, és érdekes módon nem odaírja ezt. Nem abba a szakaszba írja, amikor ott a korintusi erkölcsökről beszél, hanem itt fogalmazza meg. Mert elmondja, elmondja, hogy olyan vétségek vannak közöttetek, ami a pogányok között se említetik. De rögtön megemlíti, ráutal arra, hogy a 10 parancsolatból ezt megértitek. De itt most egy olyan dologról van szó, ami kifejezetten nem annyira a 10 parancsolathoz tartozik, hanem a keresztény reménységnek a lényege. A Krisztus szolgálatának, a Krisztus feltámadásának a lényege, és a beszüremkedő görög pogány tanítások megszavarták a gyülekezetet. Mert a görög mit tanít? Ugye az újplátoni filozófia ekkor már működött. Ebben az első században már működött, igazából nagyot robban majd csak a 4. és a 6. században, hogy nem halunk meg, bizony nem haltok meg, hanem a lélek tovább él, és tulajdonképpen ugye a görög filozófiának a lényege az volt, illetve helyesebben nem minden görög filozófus képviselte ezt, de ez az újplátoni filozófia azt képviselte, hogy olyanok vagyunk, mint a csonthéjas gyümölcs, hogy a csonthéj az egy kemény, meg használhatatlan, de ha feltörik, akkor belül van a lényeg, ugye ott van a lelkünk, az vagyunk mi, és a többi. És az ugye az a termékeny valami, és az örökké fog élni, mert az a lélek. Tehát bejött ez, szüremkedik be ez a tanítás. Látjátok, milyen hamar? Nagyon hamar. 50-es években írja, 50-es évek elején írja Pál apostol a korintusi levelet. 53-54-ben, ha minden igaz. Hogy már addigra jön be ez a tanítás. És ezzel kapcsolatban mondja azt, hogy ne tévelyegjetek. Mert ha így van a dolog, ha elfogadjátok ti ezt a filozófiát, akkor miért kellene erre a testre gondot viselni? Így van? Ha ez úgyis csak a csonthéj, föl kell törni, és belül van a lélek, az a lényeg, akkor ezzel miért kell foglalkozni? Akkor miért kell foglalkozni a tiszta és helyes étkezéssel? Akkor miért kell foglalkoznunk azzal, hogy ne szennyezzük be a testünket erkölcstelen lépésekkel? Miért kell foglalkoznunk azzal, hogy mit iszunk? És azt mondja, hogy ez egy gonosz társaságnak a terméke. És ezek nem csak a helyes látásmódot pusztítják el, hanem a jó erkölcsöket is. A jó erkölcsöket is. Sokszor azt gondoljuk, hogy ó, hát átvenni némelyik csoportnak, embercsoportnak, vagy egy-egy filozófiának a tanítását nem kerül semmibe. Hadd mondjak nektek egy nagyon-nagyon friss, szomorú tapasztalatomat. Ott Fejér megyében Tatabánya gyülekezet tagjai egy fiatal házaspár. Hát most már nem mondható fiatalnak, mert ők is inkább az 50 felé haladnak, de akkor, amikor a gyülekezet szeretettel körülvette őket, akkor ők egy kétségbeejtő helyzetben voltak. Mind a kettő, a nő is, a férfi is, két-két gyereket hátrahagyva fölbontotta az előző házasságot, mind a kettőnek adventista volt a férje is, a feleség is. Szétrobbant két család, és ők viszont, mikor rájöttek arra, hogy milyen helyzetben vannak, akkor végig gondolták, hogy hát ez azért 10 parancsolatba ütköző vétek. És a gyülekezet kiszárta őket. Nem is mentek a saját gyülekezetükbe, nem mondom, melyik gyülekezethez tartoztak, nem a tatabányaihoz, egy másik gyülekezet. Nem szívesen fogadják a testvérek, így párba őket, jönnek karonfogva. Miközben ott van a szenvedő párjuk a gyerekekkel a gyülekezetben. A világ egyetemből érezték magukat kitaszítva, ahogy én beszélgettem velük. Nem hagytam abba, járogattam hozzájuk, míg összeköltöztek. Elmondták, de mind a kettő zokogott. Most már mit lehet csinálni? Az egyiknek, az asszonynak már volt egy másik párja, tehát ahol az asszony marad magára, nagyon hamar, 2-3 hónap, elég gyanús is volt az egész helyzet, hogy de nagyon, nagyon hamar lett párja, ő rendben volt. De a másik oldalon a férj, aki már egy idősödő valaki volt, hát volt neki egy párja, de először nem akart vele összeházasodni, de együtt élt. És ők, akik aztán a válás után házasságot kötöttek. És hogy állítsanak helyre mindent? Ez az, amit az ördög annyira befolyásol bennünk, és annyira tönkre tud bennünket tenni, hogy na jó, akkor rúgjuk fel ezt is, és akkor helyreállítjuk a régit. Ilyen nincs. Elárvált világosan leírja, most akkor csinálsz még egy tragédiát? Aki szeretett téged, és akit te szerettél, és most csináltatok egy új családot, ezt is tönkre teszed, ezt is szétvered, szétrúgod. Ez világos, hogy nem lehet. És amikor ezt a házas párt, azt mondtuk a tatabányi gyülekezetben, mondtam róluk egy pár szót, hogy itt vannak, messze egy faluban, hogy befogadjuk őket, jöjjenek, és lássuk meg, ha megkeresztelkednek, jó. Nagyon sokan azt mondják, hogy ők nem keresztelkednek, mert ő ez csak egy botlás volt. Hát a testnek a szennyét mossuk le a szentkerességnél, nem? A testi cselekedetek szennyét mossuk le, és támadunk fel egy új életre. Hamar megértették ők, hogy ez így nem lehet. Kisöpörni nem lehetett őket. Veszőseprővel se. A gyülekezetben sötét volt, még ott voltak ketten, kaptak egy kulcsot, ha meddig akartok, itt maradtok. Amikor épp a gyerekek náluk voltak, akkor a gyerekekkel együtt, ott harmónium mozgattak, énekeltek, késő estig, olyan boldogok voltak. Szomszédjukban költözött egy filozófus. És elkezdett neki beszélgetni a filozófiáról, a csillagrendszerekről, meg arról a kapcsolatról, ami a hit és a tudomány között van, ami befejezhetetlen, és soha el nem dönthető vita. És ő úgy rájuk hagyta, mert hogy azért ő is hisz egy végső hatalomba, de hogy nem kell ilyen aprólékosnak lenni. Mert ők aprólékosak. Össze kell kapcsolódni ezzel a végső hatalommal. Először az lett a vége, hogy már nem voltak ott estig. Akkor vége volt az istentiszteletnek, elmentek ők is. Aztán egyre több szombaton hiányoztak. És akkor a vége az most már, hogy körülbelül 4 éve nem is láttuk őket. Aztán egy időig még legalább úrvacsorára eljöttek, de 4-5 éve már nem láttuk őket. A filozófia, arra nagyon-nagyon résen kell lenni, és nagyon vigyázni kell. Nagyon vigyázni kell. Mert nagyon jó oldalát tudja mutatni. Nagyon jó oldalát tudja mutatni. Befolyásolta ezeket a mi testvéreinket. Befolyásolta. És aztán a befolyásnak a végeredménye egy magatartásbeli döntés, és egy magatartásbeli változás az embereknél. Hadd mondjak el valamit, testvéreim, nézem közben az órát, hogy nem élek nagyon vissza türelmeteket. 1774-ben, egyébként Lipcsében már most már több mint 300 éve rendeznek könyvvásárokat. És 1774-ben a lipcsei könyvvásáron megjelent egy könyv. Egy 25 éves fiatal író írta ezt a könyvet, semmi neve nem volt, nem becsülték sehol, nagyon sok verset írt már addigra, hát igazából a németek nem nagyon értékelték ezeket a verseket, itt-ott, amott megjelentek ezek a versek, írogatott is prózát is, de abszolút névtelen író könyve jelent meg. És amikor ezt a könyvet elkezdték az emberek olvasni, akkor egymás után nagyon-nagyon sok kiadást megért, ez egy nagyon népszerű könyv lett, és elindított Európában egy olyan öngyilkossági hullámot, amire nem volt példa még előtte se, meg azóta se. Úgyhogy Magyarországra is eljutott, hogy magas bércekről ugráltak le fiatal emberek, kifejezetten életképes, erős, fiatal férfiak lettek öngyilkosok. Ez a könyv az Ifjú Werther szerelmei. Ez volt Goethének a befutása a világirodalomba. Sokat gondolkodtam Goethén, hogy vajon átgondolta-e, amikor már tényleg költőfejedelem lett, mert az volt. Csodálatos gondolatai vannak. Szoktam olvasgatni a gondolatait. Többek között azt írja egy epigrammájába, hogy eliszonyodni nem nehéz annak, ki jól magába néz. De sokat lehetne, most egy párat el tudnék itt mondani előttetek, hogy csodálatos gondolatai voltak, filozófiai gondolatai, de vajon eljutott-e odáig, hogy legalább Isten előtt elismerje, hogy én nagyon rosszat tettem ezzel a könyvvel. Ő a saját önző szempontjából nagyot nyert. Akkor lett igazán ismert ember. De milyen befolyást gyakorolt az olvasókra? Milyen befolyást gyakorolt az olvasókra? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Ugye bibliai példákat sorolhatnánk föl, most nem élek ezzel a lehetőséggel, de szeretném, testvéreim, itt volt ez a kis glófüzet, a média hatása az agyra. A Jelenések könyve elmondja, hogy az egész föld csodálva követi. Abban az időszakban, már mint ugye a vadállatot, vagy a fenevadot, abban az időszakban élünk, amikor a befolyásolás művészete a tetőfokra ért. A tetőfokra ért. És hogy veszik át a gyerekek? Ha megfigyelitek a gyerekeknek az egymás közötti kommunikációját, ahogy bemutatja, hogy a kislányoknak régóta divat, hogy bemutassák egymásnak a fidret, fodrot, meg a csipkét, meg mit tudom én, ez van a ruhámon, és ilyen szép az emlékeimben, és ilyen szép, hogy a gyerekkorunkban milyen gyönyörű matricákat kaptam, meg stb. Befolyást gyakorolnak egymásra, hogy te is kérj otthon ilyet, neked is legyen egy ilyen. De ez ahhoz képest mi, amikor azt mondja, hogy figyelj, menj rá erre a csatornára. Mert ott fogsz olyat látni. Kicsi gyerekeket hallottam, ahogy mondogatják. Beszélek a szószéken. Megint nem mondom meg a gyülekezetet. Hogy hol. Nemrégiben volt egy kb. Egy évvel ezelőtt egy ilyen szeptemberi napon. És végzős egyetemi hallgató mellett ott ül egy gimnazista gyerek. Egy pillanatra a fejüket fel nem vették, hanem nyomkodták a telefont. De nagyon aranyos gyerek egyébként. 6 éves volt, amikor az édesanyjával elkezdtem együtt dolgozni. Most éppen 26 és fél éves, majdnem 27 éves. Nagyon aranyos, használható egyházon belül is. De nem olyan érdekes, ami itt elhangzik. Figyeljétek meg az ördög, hogy befolyásolja az embereket. Már nem olyan izgalmas valami, akkor keres még izgalmasabbat. Én azért imádkozom, mert sokkal többet tenni nem lehet, de a Jóisten az imákat meghallgató Isten, és a gyakorlatban látom, hogy ő meghallgatja sokunknak az imádságát. Mi a probléma a zenében, a mai zenében, ahogy bejön a gyülekezetbe? Mi a probléma? Ritmus és a sokszor a dallam is a problémás, és az, hogy bizonyos népszerű dalokra ráteszik a vallásos szöveget.
Igen.
Igen, ám csak, hogy honnan vettük át ezt a ritmust és ezt a fajta zenét? Egyértelműen a legvadabb és a legpongányabb nemzeteknek a népi zenéje volt ez. Ugye Afrikának, Ausztrália egyes területein, és ugye a Dél-Amerikában, illetve aztán az Észak-Amerika déli részébe hurcolt afrikai embereknek volt ez a zenéje. Ez volt a népszerű nekik. És azt veszük át, mert már hozzászoktattak minket a befolyásolással, hogy az a fajta zenei ritmus, az már nem olyan. Az már nem jó, nem olyan. Az már nem elégít ki minket. És ne tévedjetek az én álláspontommal kapcsolatban. Én 16 évig vezettem gyerektáborokat. A gyerektáborba hagytam, hogy a gyerekek ritmikus énekeket énekeljenek. Vannak is ilyen füzeteink, tábori énekek. Hadd énekeljék akkor ki magukat. Vagy ha valami munkára indultunk ki, például Balatonlele környékén, miért mentünk könyvet árulni, akkor biztos, hogy nem azt fogjuk így énekelni, egy ilyen szép, vagy téged Isten dicsérünk, mert olyan kell, amit régen a testvéreink nagyon jól tudtak 100 évvel ezelőtt, hogy felbarátim, drága Jézus, például. Tehát akkor az kell az emberi agynak, az érzelmeknek, az kell, hogy lendületbe legyél. Tehát ez nagyon fontos, hogy megtalálni mindennek a maga helyét. De amikor az Isten igéjét megnyitjuk, akkor a szívet, a gondolataikat, tehát a szívet és az érzelmi világunkat és a gondolatokat arra kell felkészíteni, hogy egy nagyon ünnepélyes helyzet jön. Egy nagyon ünnepélyes helyzet jön. És nagyon oda kell akkor koncentrálnom, oda kell figyelnem. Ugyanez az irodalomban, megszokunk egy izgalmas részt, akkor már nem is olyan annyira lényeges. Hát figyelem most, hogy felújítottak egy-két ilyen régi, ilyen, mint az angyal volt, meg stb. Hát csak nevetnek a mai gyerekek. Mert miért? Miért nevetnek rajta? Mert az az izgalmas, mikor az első néhány percben jönnek a gépmuskával, és legalább 10 embert leterítenek, és akkor lehet látni, hogy fröcsköl a vér. A média befolyása roppant erős. Látjátok, hogy mit lehet tenni egy országgal egy hónap alatt, vagy két hónap alatt, amikor a propaganda megindul, beindul? Meg lehet a gondolkodást változtatni. A magyar vendégszeretet világhíres volt. Most meg eszedbe ne jusson elfogadni az idegent. Eleszi előled a napfényt, vagy nem tudom mit. Szóval nagyon-nagyon erős. És a sátán pontosan tudja, hogy elérkeztünk abba az időszakba, amikor neki utolsó esélye van, hogy egy bolygót magáénak tudjon. Utolsó esélye van. Mert ha tudna egy teljes bolygó értelmes lényt maga mellé állítani, akkor az Úrnak több szava nem lehet, mert akkor neki volt igaza. Utolsó esélye van. Mindent elkövet. Mindent elkövet. És ebben ugye a legfőbb eszköz a média. Hát, mint ahogy a gyerekeknek mondtam, azzal szeretném nektek is befejezni, hogy nagyon, nagyon érdekes és nagyon jó könyvet olvastam, és olvasok még manapság is, egy kiváló gyermekpszichológus írta a Suttogó sorozat, és azt írja, hogy ő, mint gyermekpszichológus és óvodában dolgozó személy, észrevette azt, hogy nagyon erős hatásuk van azoknak a gyerekeknek, akik a rosszra súgnak. Mert az emberi alkat az olyan, ugye, hogy gondoljatok az édeni csábításra, hogy a titokzatosság, az érdekesség, a próbáld ki, a szaggasd a határokat, de legalábbis próbáld meg, errefelé orientálódik az emberi lélek. Azt mondja, amikor bekerül egy csoportba egy helyesen nevelt, jó szándékú, udvarias, szívélyes kisgyerek, hihetetlen, hogy hatással van a többiekre. Hihetetlen szép hatással tud lenni a többiekre. És ugye a szobadiskolában is beszéltünk erről, hogy ma már nem megy az, hogy bekopogunk, és szeretnék pár szót váltani. Vagy hát én szeretem a Bibliát, nem akar velem egy kicsit bibliázni. Ennek a korszaka lejárt. Meg kell találnunk, legfőképpen pont a média az, és hát az internetes csatornák lehetőségek azok, amikor megtaláljuk az emberekkel való kapcsolatot. De amit szeretnék nagyon a lelketekre helyezni, nem fognak elfogadni egy-egy üzenetet se, a Facebook üzenetet se, ha nem figyeltek meg téged. Hogy tudják, hogy kitől jön. Hogy szavahihető kell, hogy legyünk. Ahhoz, hogy a mennyei befolyást át tudjuk adni, ahhoz minden átalakuláson át kell menjen rajtunk, még a szemünk mozdulata is. A szókincsünk, a testbeszéd, a hangsúly, minden a világon. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ez a Jézusban maradni című új könyv, ez nagyon sokat beszél erről, hogy hogyan lehetséges ez. Mert akkor hitelesekké válunk. És akkor azt a mennyei befolyást, amit egykor mi is megkaptunk üdvösségünkre, azt tovább tudjuk adni. És én szívből kívánom, hogy a Jóisten segítsen ehhez hozzá mindannyiótokat, egyen-egyenként magamat is beleértve. Amen.